Műsorunkban Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekkel húsvétről beszélget Lukovics Milán atya.
Dicsértessék a Jézus Krisztus mindenütt jelen. Szeretettel köszöntjük a vonalban Erdő Péter bíboros urat. Krisztus feltámadt,
valóban feltámadt, áldott húsvétot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen a magyar egyház vezetőjének a szemszögéből, hogy néz ki a koronavírus helyzet, miért aggódik, vagy mit lát reménytelinek, hogy érzékeli ezt a jelenlegi helyzetet a bíborosó?
Mindenek előtt úgy gondolom, hogy az egyház számára a járvány, mint emberi és lelki pásztori helyzet egyáltalán nem. Tehát hosszú történelmünk során sokszor találkoztunk szörnyű járványokkal is, és ezeknek az idején bizony az egyház rendkívüli intézkedéseket vezetett be, ahogyan a világi társadalom is. Például a pestis járványokra külön könyvek jelentek, meg külön rendkívüli szabályok léptek érvénybe olyankor, hogy egy járványt említsek az 1500-as évek végén a nagy milánói pestisben, ahol Boromei Szent Károly a milánói dóm előtt azt állította fel az oltárt, ott tartotta a misét, és még arra is ügyeltek, hogy a hívek egymástól távol álljanak. Tehát amit akkor a betegségről tudtak, amiről azt gondolták, hogy ez talán óvatosságból szükséges, azt igyekeztek megtartani. Ugyanakkor igyekeztek arra is, hogy a szentmise áldozat és a lelki támasz az meglegyen a híveknek pont ezekben a nehézségben. Na most a jelenlegi járványnak különlegessége az, hogy globális. Gyors a közlekedés, repülővel el lehet jutni a Föld egyik pontjáról a másikra nagyon hamar. És olyan tömegtájékoztatás működik, amely informálja az embereket tömegesen arról, hogy mi történik nem csak a közelükben, hanem a legtávolabbi helyen is. Most ez így együtt a hangulatnak egy rendkívüli hullámzását idézi elő. Ugyanakkor a viselkedési mintáknak, vagy akár a járvány védekezés lehetséges útjainak is egy nagyfokú választékát mutatja be. Az egyház maga is igyekszik ilyenkor a tapasztalatokat globális szinten is megosztani, tehát látjuk azt, hogy a szentmise például hogyan végez ilyenkor szertartásokat, látjuk azt, hogy más helyi egyházakban milyen intézkedéseket vezettek be, maga a szentség is ad rendkívüli liturgikus szabályokat, úgyhogy ezekben a kérdésekben is nagyon sok jó ötlet van, megindult olyan kezdeményezések is, amelyek addig messze nem voltak annyira elterjedtek. Tehát például online hitoktatás, vagy a szentmiséknek, a magánmiséknek, liturgiáknak a közvetítése, akár plébániai szinten is a hívek között, a közösségi médián keresztül sok új kapcsolatnak a kiépülése. Szóval igyekszünk rá emberileg reagálni, miközben vigyázzunk arra, hogy az egészségügyi szabályokat nagyon is pontosan tartsuk meg mi is a magunk körében. Tehát van ennek persze lelki üzenete is, hiszen ilyenkor rádöbbenünk arra, ami alapjában véve mindig így van, hogy az ember a természet erőihöz képest gyönge és kicsi. Tehát nekünk egy külön kegyelem, egy külön isteni ajándék az, hogy az emberiség létezik. Hogy itt a Földön olyan viszonyok vannak, amelyek alkalmasak arra, hogy mi itt meg tudjunk élni. Ugyanakkor a saját biológiai adottságunk is titok és ajándék, a szervezetünk tud immunitást kifejleszteni, tud reagálni olyan külső hatásokra, amelyek fenyegetik, és persze az ember megajándékozott lény, különösen is, mert értelme van, és mert olyan közösségi vagy társadalmi természete van, ami azt is lehetővé teszi, hogy tudományos kutatással fusson versenyt az ilyen kihívásokkal, vagy közösségi, társadalmi szervezéssel és szabályokkal is igyekezzen arra, hogy kivédje az őt fenyegető veszélyeket.
Ja, az emberek a vészhelyzetekre vagy a nehézségekre különbözőképpen reagálnak. Vannak, akiket ezek a nehézségek elvezetnek Istenhez, de vannak olyanok is, akik esetleg pont emiatt eltávolodnak tőle. Bíboros úr, hogy látja, hogy a mai társadalomban melyek az uralkodó érzelmi állapotok?
ez Istentől való elfordulás nem igen okoz, legalábbis amennyire mi tapasztaljuk. Sőt, hát például az egyházi tömegtájékoztatás, mondjuk a Magyar Kurír vagy más médiumok iránt az érdeklődés robbanásszerűen megnőtt, mondjuk meg ötszöröződött. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a módokon igyekszünk éppen a vallási közösséget is tartani és erősíteni. Aztán a hozzászólásokból, amit egy-egy elmélkedés, katekézis, liturgia nyomán a közösségi médiákon keresztül kapunk, látszik, hogy sokan ráfigyelnek erre, és természetesen az imádságnak és a szentségeknek az erejére még inkább szomjazik az ember. Tehát próbáljuk mi is ezeket közvetíteni. Ugyanakkor a rendkívüli helyzet miatt, hát akár a bimbának szentsége, akár az áldoztatás tekintetében, hát egyrészt külön sajátos egészségügyi előírások vannak, amelyeket megtartunk, amelyeket meghirdettünk az egyházmegyéinkben. Másrészt a lelki áldozást, illetve a tökéletes bánatnak a elindítását is újra tudatunkba emeljük, tehát a kicsit a köztudatból szinte kiveszett, vagy nem nagyon gondoltak rá az emberek, pedig hát ez is az egyháznak a hagyományos tanításához tartozik. Ezért is tettünk fel olyan imádságokat az internetre, meg a médiumainkban ezért is közöljük őket, amelyek a tökéletes bánat fölindításáról szólnak, vagy pedig lelki áldozást jelentenek. Persze nem ugyanaz, mint a valóságos szent áldozás, de mégis annak a kegyelemnek a kiesdése, most amit említett a szentszéknek az intézkedése a teljes búcsúról. Mert nyilván a betegek és azok, akik gondozzák őket, különlegesen is rászorulnak arra, hogy lelki támogatást kapjanak. A búcsú az nem helyettesíti természetesen sem a tökéletes bánatot, sem a gyomást, de az ideig tartó büntetések elengedését az egyház lelki kincstára alapján lehetővé teszi. Hát ilyen értelemben egy plusz támogatást jelent.
Az, hogy a liturgiák most már hetek óta zárt ajtó mellett zajlanak, mit eredményez a közösség számára? Van, aki úgy fogalmaz, a kicsit a kritikusabb hangok, hogy szétesik a közösség, vagy maga a közösség hát meg tud-e erősödni akkor, amikor hát a tagok csak online módon tudnak egymással kapcsolatot tartani?
Úgy látom, hogy az online kapcsolattartásnak az igénye és az a személyes odafigyelés vagy erőfeszítés, amit erre fordítunk, az megnőtt. Tehát nem vagyok én biztos abban, hogy a közösségi kapcsolatunk vagy a közösségi igényünk csökkentett el. Minden esetre az tény, hogy a népes összejövetelekre most nem kerülhet sor. Azonban éppen, hogyha a sokféle tömegtájékoztatási eszközben követjük ezeket a szertartásokat, akkor ezzel is lelkileg bele tudunk kapcsolódni egy olyan ünneplésbe, amiről mindig is tudtuk, hogy minden egyes szentmisében Krisztus és az egész egyház ünnepel. Méghozzá nem is csak a földi egyház, hanem a megdicsőült egyház is, és bizony a szenvedő egyház is, hiszen a halottakat is ilyenkor imáinkba foglaljuk a szentmisében. Tehát olyan cselekményről van szó, amely akkor is kifejti a maga kegyelmi hatását, hogyha mi fizikailag nem vagyunk ott jelen mindnyájan. Ugyanakkor tudjuk azt, és erre a második Vatikáni Zsinat nagyon szépen felhívta a figyelmet, hogy lehetőleg a hívők népes gyülekezetében ünnepeljük a liturgiát, és lehetőleg aktívan vegyék ki benne a hívők a részüket. Na most ezt az aktív részvételt ilyenkor a médián keresztül csak azzal tudjuk segíteni, hogy különböző imádságokat, illetve a házi részvételnek különböző segédanyagait népszerűsítjük, ezeket tesszük szintén az internetre, tesszük hozzáférhetővé a hívek számára. A püspökikkal is adott ki ilyen segédanyagot.
Sokan mondják, hogy a minden válságban egyfajta lehetőség is nyílik, vagy több lehetőség is nyílik ezekből a helyzetekből. Bíboros úr, hogyan látja, hogy a hitéletünk szempontjából milyen új utak nyílhatnak?
Tehát nagy örömmel tapasztaljuk azt, hogy növekszik a nemzedékek közti szolidaritás, hogy a fiatalok valóban az idősebbekért most tudatosan is sokat tesznek. De az idősebbek is azzal, hogy egészségügyileg észszerű magatartásnak a szabályait tekintettel vannak a többiekre is. Nagyon fontos dolog az, hogy megtanuljuk megbecsülni az orvosok, az egészségügyi dolgozók, vagy akár a sofőrök, vagy a takarítók, vagy a boltokban az eladóknak a munkáját. Tehát mindazokét, akik az alapvető működéseket lehetővé teszik ma is a közösség szintén. És olyan jó azt látni, hogy Európa szerte sok helyen kiállnak az emberek az ablakba, és tapsolnak, így köszönik meg a közösség érdekében végzett áldozatos munkát. Fontos, hogy erről ne feledkezzünk meg máskor sem.
A víruson kívül azért van egy nagyon fontos esemény, hát méghozzá az, hogy húsvét van, és ezt a ünneplést hát maximum módosítja a járványügyi helyzet. A keresztény ember számára azért ugye a nagy böjt, a nagy hét, az a vallásos életének sokszor a legintenzívebb időszaka, és minthogyha egy kicsit úgy elfeledkeznénk arról, hogy voltak éppen ez mégiscsak egy készület a húsvétra. Az lenne az igazi ünnep, és sokszor addigra már így akár a templomba járás intenzitása kicsit lecsökken, vagy nincsenek meg azok a népszerű imádságok, vagy liturgikus kiegészítő szertartások, keresztútra gondolok például, amelyik ezt hát átélhetőbbé tenni az emberek számára, hogy hogyan ünnepeljük úgy a húsvétot, akár ebben a jelenlegi járványügyi helyzetben, ami egyébként hát ugye 50 napig tart, még hosszabb ideig is, mint a nagybőjt, hogy hát az legalább annyira kifejező legyen az öröm szempontjából, vagy átélje a keresztény ember a húsvétnek az örömét, mint ahogy dicséretesen átéli a szenvedő Krisztussal való azonosulást.
Hát ugye a Szent Három Nap, vagy ha tetszik, a húsvéti misztériumnak az ünneplése, az egyszerre tartalmazza Krisztus szenvedésének, kereszthalálának és föltámadásának a megünneplését. Ezek elválaszthatatlanok egymástól. Azt hiszem tehát, hogy maga a misztérium a legtömörebben a három nap egészében bontakozik ki. A húsvéti vigília szertartása a koronája az egész ünneplésnek, még most is, amikor pedig nem lehetett például feltámadási körmenetet tartani, vagy a tűzszentelés liturgiája után egy gyertás körmenetet megtartani, vagy ünnepélyes kereszteléseket végezni. Még most is a húsvéti gyertyát azért meggyújtottuk, a gyertya előtt öröméneket sok helyen el tudtunk énekelni, amelyben ott van jelen az egész üdvösségnek a misztériuma, ott van jelen a kiválasztás, a teremtés, ott van a választott nép szabadulása az egyiptomi fogságból, és végül megjelenik a Krisztus esemény a szenvedéssel, a halállal és a feltámadással. Ez pedig azért központi ünnep a számunkra, mert nem csak egy egyszeri csodálatos történet, hanem a mi életünkre is hatása van. Hatása pedig az, hogy mi is meghívást kaptunk, hogy a feltámadt Krisztussal együtt az örök boldogságban legyen részünk. Ami az ünneplésnek a szokásait illeti, a nagy liturgián kívül természetesen vannak családi és paraliturgikus szokások is. Például ilyen az ételszentelés. Ez Magyarország bizonyos vidékein ma is nagyon fontos. Ahol ez szokásban van, ott felszólítja az egyház a híveket, hogy például tegyék ki a házak elé, vidéken persze, az élelmiszert, és a pap körbe megy autóval, és autóból áldja meg az ételeket, mert nem lehet mindenkinek összejönni mondjuk a templom elé egyetlen nagy csoportba, mint más esztendőkben. Tehát lehet azért itt is megoldásokat találni, és a szeretet találunk, hogy erre látunk példát az idő.
Bíboros úr, hogyan ünnepli a húsvétot?
Először is maga a liturgia, amelyet végzek a Szent István Bazilikában, de természetesen nem a hívő közösség részvételében. Ugye a Szent István, vagy más néven Szent Jobb kápolnában, ahol most Szűz Mária képe van a szembeoltár mögött, ott szoktak lenni ilyenkor a úgynevezett magánmisék, amit hol a Snell püspök úr tart, de bizonyos napokon én voltam a soros, most pedig a húsvét vasárnapi ünnepi szentmisét a Bazilika főhatáránál tartom. Ezzel is üzenni szeretnék, hiszen a televízió is közvetíti. Azt hiszem, hogy az ünnepélyességet maga a helyszín is aláhúzza. Ugyanakkor az a abszis, a bazilikának a félköríves abszis ott az oltár körül, az olyan, mint a kitárt kar, ami mindenkit be akar fogadni. Tehát hiába nincs jelen fizikailag mondjuk nagy számú vívő közösség, de mégis mindenkit az oltár körül és a föltámadt Krisztus személye körül várunk az életben.
Az elmúlt percekben Erdő Péter, bíboros prímás, esztergom budapesti érsekkel beszélgettünk. A bíboros urat Lukovics Milán atya kérdezte.